Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt az Index Kulturális Podcast műsora, az Arútluk. Benne Víg György kiváló műsorvezető kollégám, én Kozár Alexandra vagyok, és vendégünk Szemenyei János, színész, zeneszerző, énekes, akit leginkább úgy lehetne bemutatni, hogy prózai darabokban énekes, zenei darabokban pedig színész, nagyon-nagyon sokoldalú crossover játékos. Hát, ha csak az elmúlt egy-két hetedet nézzük, János, akkor volt itt minden. Volt itt Schubert Winter Rising-ja, volt az Eiffelben egy olyan opera előadás, amiben te narrátor voltál. Én most, hát nem hízelegni szeretnék neked, de mondd meg, légy szíves, hogy hogy létezik az, hogy egy emberi hang, nevezetesen a tiéd, az egyszerre jó daléneklésre, opera éneklésre, operett éneklésre, musicalre és rockra. Mert ugye láttunk téged, hallottunk a Queen musicalben, számtalan musicalben hallottunk, és hát most a Schubert dalciklust úgy énekled, vagy jobban, mint a Dietrich Fischer Disco. Tehát hogy létezik ez?
Ó, hát köszönöm szépen, sziasztok! Hogy is mondjam, Magyarországon színészként több lábon kell állni, legalábbis nekem ez a tapasztalatom, hogy nagyon multifunkcionálisnak kell lenni. Aztán persze a járványhelyzetben én ugye színészet mellett zeneszerzéssel is foglalkozom. A járványhelyzetnél ugye egyik se tud működni, se a színészet, se a zeneszerzés, hogyha nincs színház. De színészetem belül meg én is olyan vagyok, hogy szeretem csomó minden különböző dologban kipróbálni magam. Egyébként hozzáteszem, hogy Magyarországon ez inkább dívik, viszont külföldön nem veszik komolyan az embert, hogyha nincs elköteleződve az egyik műfaj iránt.
De akkor téged nem vennének komolyan?
Kevésbé vettek komolyan. Amikor a Winter Rising előadásunkat, ugye ez a Schubert dalciklus és Mundruczó Kornél rendezte, aki már korábban megcsinálta ezt Antwerpenben egy zongorás változattal, úgy, hogy volt egy színésze, aki némában eljátszott mindenféle történeteket, fogatmosott, borotválkozott, ugye az egész menekültáborban történik, és volt egy hivatásos operista, aki elénekelte ezt a dalciklust. És itt, amikor Magyarországon felkérte...
Élő playback volt? Tehát...
Ő nem tátogott a színész, hanem csak némában világos, eljátszotta. Világos. És mindemellé ugye a Kornél készített felvételeket a bicskei menekültáborból. Tehát
sőt, három... a Rév Marcell, azt hiszem,
világhírű operatőr. Igen, így van, így van. És akkor három felé kellett figyelni. Ugye volt az operista, a színész és a felvételek. És amikor Hámori Máté az ő fejéből pattant ki, hogy meg kellene csinálni a Winter Rising-ét, ő kérte fel Kornél, tudván, hogy Antwerpenben rendezte, csak hogy van egy kortárs zeneszerző, német zeneszerző, Hans Zender, ő írt hozzá egy zenekari változatot. És akkor erre a Schubert fanok mind felsziszennek, és azt mondják, hogy úristen, Schubert, ez hozzányúlni, tehát, hogy ez vétek, szentségtörés, ezt a gyönyörű zongora darabot meghangszerelni, de speciál nekem nagyon-nagyon tetszik, és rengetegen megváltoztatták ezt a véleményüket, nagyon jó a hangszerelés, tényleg. És Hámori Máté, az Óbudai Danubia zenekar vezetője, ő kérte fel a Kornélt, hogy meg kellene még egyszer csinálni. És Kornéllal pedig éppen akkor dolgoztam együtt a Szégyen című előadáson, amiben a Nessun Dormát énekeltem el.
Igen.
Négerként egyébként, fekete göndör, fekete parókával, és... Én akkor kezdtem igazából ezt a kikacsingatást a klasszikus ének irányába.
Azért a Puccini is egy nagy kaland volt, amikor Olaszországban kellett énekelned.
Így van, igen. De az valahogy mégiscsak egy ilyen kis dalbetét, nem, ugye nem hangszerelése hangzik el, hanem egy lebútított zongora kísérettel, amit én szintetizátoron játszottam fel. Viszont ez a Winter Rising, ugye ez egy nagy, nagy dolog volt, sokkal nagyobb előrelépés volt ilyen szempontból, mert Kornél azt találta ki, hogy mivel én színész vagyok, de tudok énekelni, akkor mi lenne, hogyha ötvözni ezt a két figurát, két karaktert, és én éneklem, és játszom is el az egészet. Ami számomra nagy kihívás, de hát természetesen, amikor Németországba mentünk, ugye német nyelvterületre, én akkor jártam coachhoz, tehát intézett a protasszé. Persze.
Zenetanár.
Hát igen, hogy kell kiejteni. Tanultam én németül, de megbetegedett a német tanár, úgyhogy azt hiszem, le sem érettségiztem belőle.
De nagyon jól lehet érteni szerintem a német kiejtésedet.
Az volt a szerencse, hogy először ki volt tűzve a bemutató időpontja, ami tényleg pár hónap volt, és gőzerővel elkezdtem tanulni, és már megtanultam az egészet, és hál' Istennek akkor elcsúszott a bemutató majdnem egy évet. És gyakorlatilag egy évig volt ideje érni bennem ennek a, ezeknek a daloknak.
De foglalkoztál közben vele, vagy csak ugye?
Nem, egyáltalán nem foglalkoztam vele.
Úgy ért magától a háttérben.
Igen, és amikor újra eljött az ideje, akkor azt tapasztaltam, hogy nem elfelejtettem, hanem inkább jobban megérett. Természetesen még így is vannak biztos hiányosságok, amiket egy tapasztalt operaénekes, vagy aki ezzel foglalkozik, biztos vagyok benne, hogy felismer, vagy észreveszi ezeket a dolgokat. Én inkább arra próbáltam ráfektetni a hangsúlyt, hogy annyira ötvözzem a kettőt, a színészi játékot az énekléssel, hogy egybe legyen egy jó hatása.
De ez mint koncepció szerintem sokkal izgalmasabb, mint az, hogy egy prózai színész, aki gyakorlatilag pantomimez, meg egy operissa. Nem?
Igen.
Tehát, hogy még akkor is, hogyha esetleg lehetnek benne olyanok, amit nem tudom én milyen képzett operaénekesek megkritizálnak, de igazából én azt kérdeztem az első kérdéssel, hogy amikor énekelsz, másképp énekelsz, amikor operát, vagy másképp énekelsz, amikor musicet, vagy te ugyanúgy énekelsz, csak éppen a műfaj besorolás más, vagy másképp képzed a hangot?
Én operett musical osztályt végeztem, énektanárom Kővári Judit volt, de se előtte, se utána nem jártam énektanárhoz.
Sokan... Bocsánat, ha jól emlékszem, egyszer beszéltünk már erről, hogy azt mesélted, hogy te a színmű előtt egyáltalán nem nagyon foglalkozt a zenével, tehát annyit, hogy az édesapád szeretett gitározni, úgyhogy a börtön ablakában gitárkísérettel már kicsi korodtól fogva el tudtad kiválóan énekelni.
Igen, foglalkoztam úgy zenével, hogy én állandóan énekeltem, tehát egész kisgyerekkorom óta jöttem haza az iskolából, és a szomszéd Juci néni kérdezte anyukámat, hogy te Éva, ez a gyerek minden rendben van vele, magába beszél, és anyukám megmondta, hogy Juci néni csak zenét ír. Tehát akkor is foglalkoztam ezzel, de nem volt ez ennyire komoly, hogy most gyakorlatilag a munkáim felét, egy évadomnak a felét azt teszi ki, hogy zenét írok. Úgyhogy a zene azóta is bennem volt, de énekelni nem tanultam soha. És most már énekelek musicalekben, meg ugye ez a Winterreise, azóta volt több hasonló felkérés.
Hát meg ott volt a Queen.
Igen,
nagy
igen, de az meg rockzene.
Óriási közönség.
De nem előre. Tudom igazából, hogy ez hogy van. Sokan
sőt,
kérik,
hát a rockzene ráadásul az István a királynak két feldolgozását, és kipróbáltad, az egyik az operás
igen.
Változat, amikor klasszikus opera énekesek között énekeltél, és a másik meg a hagyományos,
na, de
az eredeti
rockoperás.
De akkor
ott másképp énekelted az egyiket
nem
és
tudom.
A másikat?
Én onnan azért kezdtem így, mert nem akarok ilyen szerény telen vagy szerény lenni azzal, hogy de tényleg nem tudom igazából, hogy mi a különbség. Laikusként hallom azt, hogy máshogy képzem a hangot, de az okosok azt mondják, hogy az éneklés az mindig ugyanolyan kell, hogy legyen. Tehát ugyanott kell, hogy szóljon. De én kifejezetten szeretek azzal játszani, hogy van egy dal, akkor milyen stílusban énekelem-e, klasszikus stílusban, vagy musical-es stílusban.
Na, tehát akkor létezik ilyen.
Igen, és pont volt egy ilyen példa, hogy a Cornél úgy volt, hogy rendezi Bázelben a Karusszelt, és arra ajánlott be engem főszerepre. De ez egy opera volt a bázeli operában, ahol visszaírtak, hogy hát ők utánam néztek, és én musical énekes vagyok, és itt kanyarodnék vissza arra, amit mondtál, hogy külföldön pont, hogy hátrány az, hogyha, na most akkor döntse már el, hogy ő most musical énekes, vagy színész, uh-huh. vagy opera énekes. Uh-huh. És akkor dühömben készítettem két felvételt, az a baj, nem emlékszem már a pontos szövegre. I wonder if you think of me. Mondjuk így volt az operai. I wonder if you think of me. Ez meg volt
a
musical-es.
És az egész
dalt felénekeltem ilyen, meg olyan stílusban.
És akkor megkaptad a szerepet?
Nem. De erre nem reagáltak semmi. Ja, nem, azt hiszem, erre azt reagálták a Cornélnak, hogy hát ő tenor, és nekünk bariton kell.
Oh.
De még ez se tántorított el, és egy barátomat megkértem, és kimentünk Bázelbe a castingra, és tényleg az volt, hogy megérkeztünk, nem tudom hány óra út után, hulla fáradt voltam, és akkor bementem az operába, és tényleg mindenhol 50-es baritonok öltönyben, én meg ilyen kapucnis pulcsiba megérkeztem, ilyen összeszedett-vedett hajjal, És gondolkodtam, hogy na most akkor melyik, hogy énekeljem, az operás módon énekeljem, vagy a musicales módon, és akkor végül úgy döntöttem, hogy ez egy musical. Egyébként lehet, hogy rosszul döntöttem. Bementem, előadtam a dalt, és annyit mondtak, hogy köszönjük szépen. Tehát így semmi nem volt. Még akkor nem meg se rendeztem.
Félúton váltani kellett volna.
Igen, hogy ezt is, ez is
ennek megy. Dacára viszont ezek a Kornél rendezte darabok óriási sikerek voltak Németországban. Annak dacára, hogy ugye te a hivatalos szerepkörnek nem feleltél meg.
Igen, igen, és például ugye ezt is elkezdtem az előbb, hogy Németországban énekeltem a Winterreise-ét, hát azért izgultam tényleg, hogy mit fognak szólni a kiejtéshez. Ilyen szempontból az a szerencséje az előadásnak, hogy egy menekültet játszom. Hát, hogy igen, hát Schuberthez persze, hogy egy menekültet játszom, aki ki tudja milyen országból jön, tehát lehet akcentusa, ezzel védtem magam.
Pont ezzel játszik ugye a dramaturgia, igen, hogy a menekültnek is egy új hazában egy új nyelvet kell megtanulnia, és persze, hogy akcentussal énekel.
Igen, igen. De hát, és akkor ott is kaptam olyan kritikákat, hogy szép-szép, rendben van, teljesen jó, de miért kell kihangosítani mikroporttal? Ugyanis a klasszikus éneket vétek kihangosítani, csak hogy a zenekari változatban ez bele van írva a partitúrába, ugyanis van 3-4 olyan pont, ahol meg kell segíteni az énekest mikroporttal, mert olyan erős a zenekari anyag,
hogy
és ráadásul úgy is van kitalálva, hogy mint valami flashback, vagy valami őrület, ami hirtelen az énekesnek ott jön, és még ilyen delay-t, meg mindenféle effektet is rá kevernek. Igen, az átirat. De aki nem ismeri az átiratot, mert kevesen ismerik, az hajlamos azt mondani, hogy miért van kihangosítva, nem tudná áténekelni a zenekart. Uh-huh. Tehát biztos persze másfajta technikát igényel. Például felkértek most a Porgy és, nem most, na, 2018-ban igen. Porgy és Bezben a Sporting Life szerepére, ami szintén egy hatalmas kihívás volt, és ott fantasztikus érzés volt az, hogy tényleg van egy nagy zenekar, ott állok az Erkel Színház színpadán, és énekelem ezeket a gyönyörű dalokat angolul.
Port nélkül.
Igen, igen.
És
igen.
Egy kis Bóni Grófját nem akarsz énekelni most?
Bóni Grófot? Hát képzeljétek el, az operett az a műfaj, ami lehető legtávolabb áll tőlem. és a sors iróniája, hogy a Bóni Grófért kaptam például a Posztnak a díját.
Igen, igen.
Úgyhogy ez számomra teljesen hihetetlen.
De mit gondolsz, miért?
Hogy miért kaptam meg, vagy miért
hogy miért pont
távol?
Azért? Nem, miért pont azért?
Sok minden nem múlik. Azért, szerencse is, hogy beválogatták azt az előadást, de jó is volt az a Csárdás királynő, Béres Attila rendezte, és...
Hát ez mindig működik, biztos... amikor egy nagyon kötött műfajt, egyszer csak valaki tovább gondol, és megmutatja, hogy mennyi minden van még abban, azon kívül, amit eredetileg hagyományosan belegondolnak, és nyilván ezt te magad is így játszottad el, és énekelted el azt a szerepet.
Nem tudom, hogy gondoltam. Nem gondoltam azt, hogy valami hú, de különlegeset csinálok most. Tehát nem tudom, biztos jó lehettem benne. Élveztem egyébként nagyon, de valahogy ez az operett világ, ez a színes, boldogok vagyunk, és minden rendben van, nekem túl egyszerű. Tehát
igen, ezt gondoltam.
Hát fokozzuk az űrzavart, fokozzuk, akkor ugye, amikor ide érkeztél, azt mondtad, hogy éppen stúdióból jöttem, reggel 8-kor Oroszlán király főcím dalt kellett énekelni, tehát vannak itt még érdekes rétegek.
A szinkron egyébként engem most a Covid alatt talált meg igazán.
De most énekelned kellett, igen, tehát nem szinkronizálni.
Igen, hát valahol ugye kettő hasonló, de szoktak hívni engem, igen, énekelni. Ugye az is szinkron, de teljesen más, mert megkapjuk a kottát, és akkor a kottafejeket kell énekelni, míg a szinkronban mindenképpen nézni kell ugye az adott szereplőnek a szájmozgását. És ilyen énekes dolgokat csinálok azért már évek óta. Minden, mit tudom én, fél évente 2-3-szor minimum elhívnak, tehát nem sok, de néha szokott lenni, most egyre gyakoribb. És most rászoktak arra, hogy hát a Szemenyeit elhívhatjuk 8-ra is, mert úgyis el tudja énekelni, mert rólam az terjed, hogy felkelek reggel, és akkor már van hangom, ami nagyon megtisztelő, hogy ezt gondolják, de azért necces volt most tényleg 7-kor elindulni otthonról, mert
én egyszer egy finn opera énekessel beszéltem, a Topi Letipúval, és azt mondta, hogy mindig 2 órával korábban kell fölkelni. Ahhoz bármikor is legyen a felvétel, hogy meglegyen az embernek a hangmagassága.
Lehet. Hát nekem volt egy 20 perc, amire, tehát nem a kocsiba, de 50 percig tartott az út, amíg odaértem a stúdióba, az alatt próbáltam egy kicsit így beénekelni, mert mégis kora reggel volt. De aztán, amikor belecsaptunk a lecsóba, 8 óra 5 perckor körülbelül, akkor tényleg kellett egy 20 perc, végigénekeltem a dalt, és aztán kezdtük előről. Úgyhogy Igen, ilyen 8-tól 10-ig. Nem Oroszlán király, de Disney dalokat énekeltem.
Uh-huh. Annyi helyen vagy, János, miért kell neked Kecskeméten társulati tagnak lenni?
Azért, mert Kecskemét olyat ad nekem, olyan szereplehetőségeket, amit nem biztos, hogy máshol megkapnék. Tehát én azért szerződtem oda, mert olyan rendezőket hívott Cseke Péter, akik miatt érdemes színházat csinálni. És ez most is úgy van, hogy olyan szerepek találnak meg, olyan szerepeket bíznak rám Kecskeméten, ami engem szakmailag tud fejleszteni.
Most például mire készülsz?
Hát most például a Leonsz és Léna egy olyan darab, aminek a főszerepét játszom, a Leonszot, ami nem biztos, hogyha leszerződöm egy budapesti zenész színházba, akkor valaha megtalál, és azt mondják, hogy játszom el. Amikor elvégeztem a főiskolát, akkor még ugye főiskola volt, akkor ha valaki elszerződött egy nagy budapesti zenész színházhoz, az olyan szinte skatúja volt, hogy abból nem lehetett kitörni. Akkor nem is biztos, hogy itt ülnénk most és beszélgetnénk.
Meg a Vígszínház is tulajdonképpen neked skatúja volt, nem?
A Vígszínház is egy olyan hely volt, ahol szerintem végig kell járni a szamárlétrát, és lehet, hogy 5-6 év, amire az ember olyan szerepeket kap. Legalábbis akkor, amikor én voltam ott, még ez a rendszer volt. Most már lehet, hogy más, nem követem annyira. De a főiskola után Zalaegerszegen én játszottam jókat, és tényleg egy csomó műfajban kipróbálhattam magam, tehát van igazság abban, amit az öregek mondanak, hogy főiskola után érdemes lemenni vidékre.
Sőt, tehát régen kötelező volt.
Egyébként igen. Az a legmúrisabb, hogy én életemben először a Víg Színházban láttalak téged, igazából a Pesti Színházban valami Molnár Ferenc, vagy az 1-2-3, vagy az Ibolya, ahhoz zeneszerzőt játszottál.
Igen, zeneszerzőt,
és,
igen.
És egyáltalán nem Víg Színházasan játszottál. Igen. És most ebben semmi pejoratív nincs részemről, hiszen imádom a Víg Színházat, de hogy nem voltál Víg Színházas.
Lehet azért is dobott ki magából az a rendszer. De egyébként érdekes, hogy ezt mondod, én amúgy nagyon rosszul éreztem abban magam. A Víg Színházban majdnem az összes darabban ilyen görcsös
de
voltam.
De szerencsére ez nem látszódott. Tehát, hogy...
Hát ott én éreztem, és éreztem, hogy nem tudok szabad lenni, és hogy ami Zalaegerszegen megszűnt, vagy hát igazából ugye az folytatódott, amit a főiskolán kaptunk, az a közös munkamódszer, hogy közösen alkotók, tehát a színész is alkotótársként van benne egy próba folyamatban, az Zalaegerszegen folytatódott, ugye Bagó Bertala hívott oda, és ő nekünk két vizsgát is rendezett a főiskolán, és aztán utána a Víg Színházba kerülve egy teljesen más rendszerben én nem nagyon találtam magam. Lehet, hogyha egy 5-6 évvel később kerülök oda, akkor már sokkal okosabban tudom ezeket az akadályokat átvenni.
Meg most sem vagy szerintem odavaló, nem?
Nem, szerintem sem. Egyébként szerintem.
De, bocsánat. De akkor ezek szerint az fontos neked, hogy Kecskeméten viszont tartoz egy társadalom.
Igen. Tehát ez azóta is így van. Az elején még úgy beszéltük Cseke Péterrel, hogy azt mondtam, hogy ha lehet, akkor ne tegyenek bele zenés előadásokba, mert egyébként azt tudnám csinálni a Madásban, az vagy bárhol, az operetben, igen. Hanem pont az inspirál engem, hogyha olyan prózai szerepeket kaphatok, mint például, az előbb beszéltünk erről, a Szállak akuk fészkére, amit nem biztos, hogy rámosztana bárki. Nem biztos, hogy arra gondolnák, hogy de jó, McMurphy lenne a Szemenyei
János. De nem vagy te kis hitű?
Nem, most nem kis hitűség, hanem alkati kérdés. Vagy a Macska a forró bádok tetőn, igen. Amit a Zsótér Sándor rendezett, mondjuk ő úgyis, amúgy is szeret máshogy átosztani, igen, szerepeket színészekre, hogy nem biztos, hogy a Brick karakterét én eljátszhattam volna máshol. Tehát ezek mind inspirálóak, és az elején úgy volt, hogy zenésben nem is vagyok benne.
Tehát túl jól énekel ahhoz, hogy zenés darabba bebasztjuk.
Nem, az őt nem inspirálja.
Nem, és akkor utána megértettem egyébként, hogy ha azt gondolják, hogy hát túl jól énekel a János, most legyen már benne valami zenésbe itt Kecskeméten, meg most nagyon felfejlődött egyébként zenés téren is a Kecskeméti Színház, úgyhogy most már azt se bánom. Tehát
egyébként a közösség ott jó? Jól érzed magad?
Nagyon, persze, ők nagyon jók. Hoppá.
Uh-huh. De hogy milyen, hogy Kecskeméten, aki régóta, tehát évek óta Kecskeméti színész, az már az utcán úgy üdvözlik, mint a... unokatestvérüket, vagy?
Engem? Hát én a színész és a színészház között ismerem csak Kecskemétet, meg esetleg a Malom.
Jó, de ha valóban beülsz, akkor mindenki ismer, előre köszön, örül neked. Tehát jó, ez megvan még, ez a bája, ennek a vidéki színház, a helyi közönség sztárjának lenni?
Jó, de Budapesten is működik.
Hát ennyire nem tudom, nem szoktam úgy nagyon sétálgatni Kecskeméten, hogy ilyen hatások érjenek.
Viszont a zeneszerzést azt most jelen pillanatban hogyan űzöd?
a zeneszerzés is, én úgy élem meg, és lehet ez is kis hitűség, hogy kontárként művelem. Én nagyon szerettem volna elvégezni a Zeneakadémiát, de igazából az is annyira teljes embert kíván, tehát nappali tagozatos, hogy akkor én nem tudtam volna színészként dolgozni.
Hát meg elutasítottak, nem? Valamit egészen röhelyes módon, nem?
Igen, igen. Hát az, azért is, mert nem tudom, akkor azt hiszem 10 fél évet támogatott az állam ingyen, és ugye nekem ebből a főiskoláról, még 4 éves volt, amikor én jártam a színművészetire, igen, az ugye 4 év, tehát az 8 fél év, ha jól emlékszem, nem vagyok benne biztos, és akkor még 2 fél évem lett volna ingyen, ami azt jelenti, hogy az első osztályt járhattam volna ingyen, és utána már fizetős lett volna, és a Zeneakadémián meg úgy gondolták, hogy nem akarták bevállalni azt a kockázatot, hogy én nem tudom fizetni azt az összeget, és halasztani akarok, tehát nekik sokkal jobban megérte egy államilag támogatott 18 évest felvenni.
Mi volt, a mai napig így van. Mi volt a legnagyobb szabású zeneszerzői munkád eddig?
Hú, nem tudom, legnagyobb szabású. Minden zeneszerzésemben próbálok valami más stílust kipróbálni, és... De talán a legnagyobb szabású az régen volt, de arra volt a legtöbb pénz, és most nem a saját gázsimról beszélek, hanem a költségvetésre, mert ilyenkor teljesen eldobhatom az agyam olyan szempontból, hogy akkor tényleg hívhatok zenészeket, amennyit akarok. Tehát ha nem élőbe megy, akkor is a felvételen, és ott tényleg minden buzukist hívtam, mindent, az az ember tragédiája volt egyébként. Abból írtam a diplomamunkámat is, és Szombathelyen Jordán Tamás rendezte, pont amikor felújították a Vörös Sándor Színházat, a nyitó előadása volt ez az ember tragédiája, és ott teljesen a Tamás nekem teljes szabad kezet adott, hogy ahogy gondolom a színeket, olyan zenét írjak hozzá, és tényleg ott utána jártam, hogy abban a korban milyen zene lehetett, milyen hangszerek voltak, és ott hívtam zenészeket, és az egy
nagy korabeli zenét próbáltál
kreálni? Igen.
És hogy megy ez, mert ugye ma már számítógéppel írják a zeneszerzők is a zenét, ugye? Te is? Vagy te
én
még kottázol?
Fejbe megírom, általában autóvezetés közben feldúdolom a telefonom diktafonjára, így indul, aztán utána megpróbálom lejátszani zongorán.
De hogy jön a dallam? Várjál, az egyszer csak
a fejben,
úgy jön. Azt nem tudom, honnan
kocsi,
jön, az úgy csak jön.
De igen, ha mondjuk jön egy dallam, akkor azt azonnal le kell kottáznod, mert például Tóth Krisztina említette, ha neki egy jó fordulata, vagy egy jó ötlete jön, akkor azonnal le kell írnia, különben
igen,
akkor...
Igen, de vezetés közben nem tudok írni, úgyhogy ezért gyorsan, hál' Istennek, mert ugye van ez a diktafon funkció a telefonon, feldúdolom, mert lehet, hogy 5 perc múlva már elfelejtem. Tehát volt olyan, hogy fú, de jó ez a dallam, elkezdtem magamban tovább vinni a dallamot, eljutottam mondjuk egy refrénig, vagy nem tudom hova, és már elfelejtettem az elejét. Tehát inkább ilyen pici részletekbe fölveszem, és akkor utána a következő lépés az, hogy leülök a zongorához, és megpróbálom azt lejátszani, amit akkor fölvettem. És hogyha ez megvan, akkor szoktam menni stúdióba, és Mészáros László barátommal már 15 éve együtt dolgozunk, ő sokkal jobban ért a technikai részéhez, tehát tudja, hogy milyen szoftvert kell elindítani, hogy lehet megoldani, de én már úgy megyek hozzá, hogy azt mondom, hogy jó, akkor kérlek, hozz be egy zongora hangszint, és följátszom a zongorával, amit kell, jó, akkor most kérlek egy oboát hozz be, behoz egy obo hangszint, följátszom az obo a szólamot. És hál' Istennek most már lehet olyat csinálni, hogy hallom, hogy valami nem oké, és azt mondom, hogy jó, akkor cseréljük meg, amit a klarinét játszik, azt játssza inkább az oboa, és fordítva.
Aha. Ez szegény Mozart még nem tudta megtenni.
Hát igen, tehát...
De várjál, mivel, hogy nem használsz kottát, azt az étapot kihagyod.
De használok kottát.
De várjál, mondtad, hogy mondjuk felénekeled a kocsiba, majd utána visszahallgatod saját magadat, és zongorán azt lejátszod. De azt mondjuk G-durba játszod, vagy D-durba, vagy C-durba, vagy mibe?
Hát régen gyerekként, meg fiatalként minden C-durba kezdtem, de most már, hogy áttértem arra, hogy feldúdolom, így nem foglalkozom azzal, amiben feldúdoltam, abba elkezdem játszani. Tényleg. Tehát így.
És akkor ahhoz képest jön a többi. Tehát
igen,
a bal kéz, meg
igen,
a
igen,
kíséret.
Valamiért hiszek minden abban, hogy ahogy feldúdoltam, az ott szól jól.
Az ott szól jól.
Igen.
És milyen zeneszerzői feladatod van most? Van-e valami?
Most egy nagyon komoly, a Rómeus Júlia, ami Kecskeméten lesz márciusi bemutató, azt hiszem. Ahhoz írok zenét, és még nagyon képlékeny eleve a koncepció is. És
de milyen zenét? Tehát ez milyen stílus?
Hát, hogy mondjam, inkább ilyen filmes, epik jellegű, nem tudom, hogy fejezem ki magam. Van egyfajta stílus, amit én nagyon szeretnék megteremteni, és most már 2 teljes napja dolgozom ezen a stúdióban, hogy olyan hangszínek legyenek, olyan, olyan stílusa legyen, mint amilyen, amilyet én szeretnék. Úgyhogy ezen dolgozom most.
De ez nem ilyen musical jellegű feladat, tehát nem fognak énekelni rá, vagy fognak?
De fognak benne énekelni, de pont azt a stílus szeretném megtalálni, hogy semmiképp ne jusson az embereknek az eszébe, hogy ez egy musical.
Hogy ez egy musical, igen, ő mindig ezt próbálja. Egyébként fia, ha hallasz egy bármilyen dallamot, akkor te azt azonnal le tudod szolmizálni?
Szolmizálni nem feltétlenül, de zongorá le tudom játszani.
Állati.
Szóval a kottaírás sem marad ki, azt akkor írom, hogyha másnak kell valamit lejátszani. Tehát én megjegyzem a saját dalaimat arra az időre, abban az egy-két hétben, amíg azzal foglalkozom. Tehát magamnak nem kell kottát írni, hiszen mindent én játszok fel. De hogyha már hívok egy hangszeres, tehát egy zenészt, akkor ő neki már
és kell kottát. És énektanárhoz jársz a mai napig?
Nem járok. Nem.
Mert hogy én úgy tudom, hogy az énekesek is rendszeresen még járnak, igen, a hangukat képzendő.
Nem tudom, én tényleg nem.
Már nem fér bele.
Nem fér bele. Engem kértek, hogy én tanítsak éneket. És
hol?
Én mondtam, többen megkértek rá, és mondtam, hogy fogalmas
ja,
sincs, hogy
ja, magánjelleggel?
Igen, és nem tudom meg. Egy másrészt akkora felelősség, hogy valaki fizet azért, hogy jó hangja legyen, és akkor mondom, hogy ez az, szóval nem tudom.
Viszont
ügyes
az,
vagy
hogy
ide
nem...
Fogalmam sincs, hogy kell oda tenni pozícióba a hangot, meg a nyelvgyököt, hova tegyük, meg szóval.
Hát, illetve nem... van, csak annyira ösztönösen csinálod, hogy talán átadni, vagy elmondani, nem tudod.
Nem tudnám elmondani.
Az, hogy nem jársz énektanára, az meg normális, hát ugye van egy kiváló úszónk is, aki ugye versenyből edzett, tehát nem rótta a köröket magányosan a medencében, nem járta a világot, és mindent megnyert, és az egy nagyszerű edzés.
Igen.
És hogy a te hangod is valószínűleg így van karbantartva és fejlesztve, hogy folyamatosan használod valami praktikus feladatra.
Igen.
És innen tőlünk most hova rohansz?
Innen most elmegyek a feleségemmel megnézni egy iskolát, mert a kislányunk szeptembertől iskolába fog járni, és ami még a járványhelyzet megengedi, megyünk ilyen nyílt napokra meg igazgatónőkkel beszélni.
Akkor ők is a zenében nőnek föl, ugye? Van ott a szintetizátor, nem? És éjjel-nappal
Van zongora otthon, és ők is állandóan énekelnek. Mi nem akarjuk, hogy csak ez a világ legyen nekik, tehát ők nem színházi gyerekek, és nem visszük be őket a büfébe, nem nőnek ott fel. Nyilván ezt szerencse is, hogy meg tudjuk tenni, hogy ne ott kelljen, ne
ami
ott
késik, nem múlik.
Ez általános iskola kezdés?
Igen, általános iskola kezdés.
Akkor szerintem nagyon fontos szempont, hogy közel legyen.
Ugye? Igen.
Szegény
igen.
Gyereknek, meg a szüleinek sárt, hogyha nem igen. Kell az egész városon végigutazni hajnali 6 órakor.
Jó, és még azt mondd meg, hogy most legközelebb miben láthatunk téged?
Legközelebb szombatonként játsszuk most a Veszedelmes Édent, ami egy Philip Glass opera, ugye az Eiffel Műhelyházban azt játsszuk, és a Leonsz és Léna előadás az meg december 1-én.
Hát nagyon köszönjük, annak Philip Glass a zeneszerző, és kívánjuk neked, hogy 30 év múlva te is olyan híres zeneszerző legyél, mint Philip Glass a magad műfajában. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél.
Köszönöm
Szemenyei
szépen.
János volt a vendégünk, Víg György és jó magam Kozár Alexandra vezettük a műsort. Szép szombat délutánt kívánunk önöknek, viszont hallásra.